aztán 1906-ban Molnár Ferenc ír egy kis tárcát a Pesti Társaság címmel, ahol ugye az álszentgaz ember, aki maga is 0-24-ben a kávéházban él, úgyhogy egy szava nem lehetne, de ott ráz az öklét, hogy ez micsoda egy családgyilkos intézmény, mert hogy mindenki a kávéházban van, ahelyett, hogy otthon gyereket nevelne, meg nem zene, meg mit tudom én. De mondja a Molnár, egy elvitathatatlan érdeme azért mégiscsak van a Pesti Kávéháznak, és ez az, hogy a pesti népet nem lehet bolondá tartani, mert itt egy város összes férfiai, és én sietve hozzáteszem, hogy az összes női is, minden áldott nap minden újságot elolvasnak, és amit mondja a Molnár, és itt vagyunk Karintinál, amit az egyik kávéház 2-kor tud, azt 5-kor tudja valamennyi.
Sali Noémi művelődés történész, irodalom és Budapest történész a Szabad Európa podcast sorozatának a vendége. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Elsősorban arról szeretnélek kérdezni, hogy miután te nagyon sok elsősorban helytörténeti írásokat készítettél erről, vagy ismert, erről is ismert vagy, hogy mi indított téged arra, hogy ezzel foglalkozz. Ugye egy picit utána olvastam, és hallgattam interjúkat, és arról beszéltél, hogy már kisgyerekként a Tabánban a körülötted lévő szomszédokat, embereket interjú volt, tehát kíváncsi voltál a történeteikre. Ez egy gyerektől természetes, de te le is jegyezted őket.
Akkor még azért az a lejegyzés, az enyhén szólva a gyerek cipőben járt és maradt. De volt egy nagyon kiváló történelem tanár az általános iskolánkban, aki egy helytörténet szakkört indított, ahova én lendületesen bejelentkeztem, és akkor az első feladat, amit Kati néni kiadott, az az volt, hogy mindenki a saját házát térképezze föl. Vadásszuk le a legidősebb lakót, vagy a legrégebben ott lakó lakót, és akkor kérdezgessük a ház történetéről. És akkor én beírtam egy ilyen ronda kis szürke spirál füzetbe ott néhány adatot a házbeliekről, és rögtön hatalmas arcom lett, hogy én már erről már mennyi mindent tudok, és ez milyen nagyon jó. Na, telt múlt az idő, aztán utána mindenféle más csináltam. Hát egész Jobbik életemben tanár voltam, és akkor ez eléggé lekötötte az eszemet. De aztán 1995-ben történt az, hogy az én kiváló történész barátom Zeke Gyula neki fogott, hogy a budapesti negyed folyóiratba egy kávéházas számot szerkesszen. És engem Budapest mindig nagyon érdekelt, és mindig nagyon sokat olvastam róla, meg mindenféle családi kötődés is volt, hogy az én őseim így rakták össze a várost, és akkor...
Erről azért beszélj egy kicsit, mert nem is akármilyen családi kötődések voltak.
Fogok mindjárt. Na, és akkor Gyulával erről beszélgettünk ott a söreink fölött, hogy egy kávéházas kötet, és akkor ő egészen másképp gondolta ezt az egészet el, mint ahogy az én fejemben is, mint mindenkinek a fejében, ugye voltak ezek a hülyeségek, hogy ja, az irodalmi kávéház, és ott ülnek az írók, és ez mennyire szép már. De amit a Gyula mondott, az nagyon érdekes volt, és akkor én erre rögtön ráharaptam, és fölvetettem neki, hogy hát mi lenne, hogyha miért is nem írok esetleg én is meg egy kávéházat. Amire azt mondta Gyula, miért nem írsz meg egy kávéházat? És akkor kiválasztottam egyet a Krisztina városban, mert ugye a budai benszülött azért az munkában nem állandóan, igen, és akkor nem akartam ezeket a lerágott csontokat, amikről én azt hittem, ugye megint a hatalmas nagy ostoba arcommal, hogy azokról már mi mindent tudunk, és na persze. Na, minden esetre megírtam a Philadelphia kávéházat a Krisztina városban, amihez rengeteget kellett magával a helyjel is foglalkoznom, hogy kik voltak ott a vendégek. Mert szép dolog, hogy ott düled a Szabó Dezső ki a kemény galériából, de hogy még ő rajta kívül még ott egy csomó ember van, és egyáltalán nem csak írók, hanem a helyi benszülöttek. Na szóval, és akkor ott a pokol elszabadult, mert egyrészt rájöttem, hogy én innentől kezdve kávéház történettel fogok foglalkozni, és ez tényleg így is volt, és nagyon sokáig ez volt a főcsapás. De hát ugye hát Budapestben vannak ezek mind ágyazva. Na és akkor hát így lett az, hogy én aztán teljesen elmentem ebbe az irányba, és nem csak, hogy az irodalom történettel, meg sajnos a tanítással is fölhagytam nem sokkal később, de aztán az egy jó cserének bizonyult, mert akkor a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kötelékébe kerültem, ahol szintén nagyon boldogan éltem közel 17 évet.
Akkor még a felmenőkhoz egy picit kanyarodjunk vissza, mert elég sok felé találkozol a dédapáid, nagyapáid munkájával, terveivel, ők alapvetően műszaki emberek voltak.
Hát nézd, műszaki ember, hát amennyire egy építész műszaki ember, azért ez nem teljesen úgy van. De a műszakiak között azért, ha igazi műszakiakat akarunk, akkor az én egyik legnagyobb büszkeségem egy Kejner Ferenc, magyarul Franz Kejner nevű morva pallér, aki a Lánchíd építésére szegődik Pest-Budára, és akkor ő munkavezető a Lánchíd építkezésén, majd itt marad. És akkor az ő lányát már szerencsére a Franz Kejner halála után fölcsinálja egy jeles fiatal ács, Cipauer Jánosnak hívták őt, aki meg egy Vácról annak idején gyalog Pestre szabaduló ácslegénykeként kezdi az életét, de a végén ő lesz a Budapesti Ácsipartestület mestervizsgáztató bizottságának.
Már a pedagógus
az elnöke, hát na mestervizsgáztató bizottságért, tehát na hát szóval az öreg Cipauer egy nagyon kiváló ember volt, és most egy kicsit forgott a neve, mert annak idején ő tette föl az angyalt az oszlopra a Hősök terén. De hát ezen kívül még nagyon sok, nagyon fontos épületnek az összes ács és állványozó munkáját végezte, és hát az állványozás ebben az időben az egy nagyon fontos dolog volt Budapesten, mert nincsenek még olyan daruk, mint manapság, úgyhogy minden építő anyagot, ahogy nő a fal, azzal párhuzamosan nő egy ilyen ferde, cikcakba fölmenő állványzat, ami állati keskeny alapterületű, közben rohadt magas, és maga az állvány is súlyos.
Tehát
egy orzasztó statikai munka megtervezni már egy ilyen állványt, meg megépíteni, na ilyeneket csinált az öreg Cipi, és akkor például a Fasori gimnázium és templom teljes ács mindenét ő csinálta, úgyhogy őre is lehet büszkének lenni. Ez az apai ágon van, ez a két derék mester, és az anyai ágon pedig ott van két építész, akikből a dédpapa, az idősebbik Franczek Imre a Városligeti Korcsolya csarnoknak az építésze, úgyhogy az a nagy neobarok fehér habcsók a tóparton, az dédpapa, de ő csinálta például a Gellért-hegy rendezését és támfalait és a kolonnádot a Szent Gellért köré, meg a Gellért-hegy kerítését, ott arra azt mondták a kortársak, hogy olyan, mint egy temetői kriptasor, és tényleg, de épített vidéken templomokat, a leghíresebb talán a Jászkara Jenői, amiről éppen most írt egy ottani kedves, kiváló helytörténész egy nagyon prima könyvecskét. Na úgy, hogy dédpapa, ő a fiatal életében egy kicsit szabadúszó, és hát olyan fejek vannak nála, mint Megyaszai István, nagyon fiatalon ott inas a dédapánál, aztán hamar kiszabadul, persze önállósodik, és hát messze túlszárnyalja őt. És akkor az ő fia pedig a fiatalabbik Franczek Imre, ő pedig a Széchenyi fürdő teljes bővítése, úgyhogy ugye van a két része van, az egyik a Ziegler szárny, az a csodálatos szecessziós épület a régi fürdővel, és akkor annak készül a 20-as évek közepe végén ez a hatalmas bővítmény az uszodával, a szabadtéri résszel, és akkor közben ott az, vagy körbe eredetileg közfürdő volt, de hát aztán most ott van a nappali kórház, meg mit tudom én még mi, úgyhogy az a nagypapa, de aztán a nagypapa sikeresen elkártyázta két család teljes vagyonát, és hát elpucolt Budapestről mindenki hátrahagyásával, úgyhogy az egy rettenet izgalom volt, hogy mi lett vele, és végül Teheránban kötött ki, ahova aztán nagyanyám az édesanyjával meg a gyerekekkel utána ment, úgyhogy anyám ott jár iskolába 11 néhány évig a francia apácákhoz. És akkor nagypapát onnan hurcolták el a szovjetek a gulágra, ahonnan aztán soha többet nem jött haza. És akkor a nők hazajöttek, és aztán innentől kezdve már megint egy másik, elég hosszú történet lenne, de most nem biztos, hogy nekem azt is el kell itt most mesélnem.
Te az irodalom felé fordultál. Honnan jött az indítatás? Gondolom rengeteg könyvet körül.
Persze, hát apánk újságíró volt a rádióban, és egy nagyon, nagyon művelt, nagyon, nagyon bátor, borzasztó vagány fickó volt a papa, aki szintén lenyomta a maga 10 évét a gulágban, és akkor, mikor hazajött, akkor még engem összefabrikált, és aztán 2 évre rá lendületesen meg is halt, úgyhogy nekem mondjuk apámból nem volt sok eleven élet, bár ő tanított meg beszélni, és ez nagyon jól sikerült neki. De hát mindenki persze olvasott, és a nagy tesóm, aki nálam 11 évvel idősebb volt, és akit rajongva szerettem, ő rettenetesen sokat olvasott, falta a könyveket, és akkor én persze mindent akartam olvasni, amit ő olvasott, és tényleg mindent olvastam is elég kis késéssel, vagy hát kis lemaradással. És hát rengeteg, persze rengeteg könyv volt otthon, hát rengeteg, hát viszonylag rengeteg, tehát egy ilyen néhány ezres könyvtár már akkor volt, amikor én gyerek voltam. És nagyon jó fejek voltak, mert nagymama mondjuk nem tudta nagyon eldönteni, hogy mi való nekem, mi nem, volt róla elképzelése, de azért annál sokkal több könyv volt otthon sem, mint hogy ő követni tudta volna ezt. Anyám szegény, ő dolgozott napi 10-12 órát, úgyhogy egyáltalán nem foglalkozott vele, és a tesóm pedig, hát így hagyta. És akkor az volt a verdikt, hogy ha nem nekem való, úgy is unni fogom. És akkor ez tényleg így is volt. Úgyhogy ami nem érdekelt, nem olvastam. De például a párizsi Notre Dame-ot azt 5 éves koromban olvastam először. Tehát én 4,5 éves koromban tudtam olvasni, és akkor az volt a menet, hogy amit elértem Sámli nélkül. Így haladtam fölfelé a könyvespolcon. És az az alsó polcon volt, igen, mind a kettő, és a Nyomorultak nem érdekelt, de a párizsi Notre Dame igen, és ezt elolvastam.
Amikor elkezdtél a kávéházakkal Beatóban foglalkozni, akkor ugye az ember általában a laikus legendákat hall, különböző legendákat hall, kávéházi történeteket, így ahogy te is mondod, a sztereotípia az, hogy a művészek, az írók, festők törzshelye volt, de vajon írott emlékek azon kívül, hogy megnyílt, gondolom rengeteg gazdasági levelezés, dokumentum van róla, honnan tudtad az alapanyagot összeszedni ahhoz, hogy tényleg mélyebben tudj foglalkozni azokkal, akik nyitották a kávéházat, és azokkal, akik a vendégeik voltak?
Az a helyzet, hogy az irodalmi kávéházakról azért tudunk viszonylag nagyon sokat, mert az ott a napjukat töltő írók és költők elég jól dokumentálják, hogy ott mi történik. Most sokkal kevésbé dokumentálják, vagy semmennyire nem dokumentálják az ő kávéházi életüket, mondjuk a marhakereskedők, vagy a süteménykihordók, espékinasok, akiknek szintén van törzs kávéházuk, tehát azért...
Például, amelyel kezdted a Krisztina városi, oda kik jártak elsősorban? Írók is?
Hát írók is, az egy nagyon vegyes hely volt, mert hogy az volt a Krisztina városban az egyetlen igazán komoly valamire való kávéház, egy olyan kávéssal, aki meg tudta teremteni azt a világot, mert azért ezt ne tévesszük szem elől, hogy itt nem csak a vendégekről szól a történet, hanem a kávésokról is nagy mértékben szól. Úgyhogy a Krisztinában ott mindenki jár, járnak például idős, kvietált, nyugalomba vonult katonatisztek, akik a várból lejönnek, sőt volt egy altábornagy, akit letolt az inasa minden áldott nap kerekesszékbe a várból a Krisztinába, majd visszatolta, és akkor egy tarokpartit képez maga a kávés, Szabó Sámuel, a temetkezési vállalkozó, a bádogos és a helyi pékmester, és 1944-ben úgy ülnek ott, hogy a pékmester talpig zöldbékának öltözve nyilasi elmezbe, a bádogosnak a mellén egy giga sárga csillag, és ezek ott négyen tarokoznak tovább, mert hiszen már 20 éve tarokoznak, és ezt nem fogják most a nyilasok kedvére abba hagyni, még akkor se, hogyha történetesen a pékmester maga is oda bezupált. Úgyhogy szóval egyszerűen mindenki. És akkor tudjuk, hogy például a déli vasútnak a tisztviselői kara, ott volt a Pálya utca sarkán az irodaépületük, ami független volt a pályaudvar épülettől, és akkor ők járnak oda. Déli vasúti altisztek, ők nem tarokkoznak, hanem alsósoznak. Akkor mit tudom én, ott van szembe a Budai Színkör, és akkor a Budai Színkörnek nem csak az egész közönsége jár oda, hanem oda jár a színház maga, És akkor a színigazgatótól az utolsó díszlettologatóig mi mindenki jár oda, és a színtársulat kedvéért fognak oda járni, ugye balettkar harmadik sor, arra gyógyul a közeli Verbőcima Petőfi gimnázium 7.-8. osztálya, akik ki vannak ugyan tiltva ebből a kávéházból, mert hogy a tanáraik is oda járnak. Hát a tanárok már ugye a szubret körül fognak legyeskedni, de hát szóval mindenki, és mindenki berázódik, mint paszulja fazékba. Van egy nagyon-nagyon jelentős sakkör a Philadelphiában még, aminek a minden idők egyik legnagyobb magyar sakkozója, Maróczi Géza volt az elnöke, és akkor az ő kedvéért átvillamosozik Karinti a hadikból azért, hogy nézze, hogy a Maróczi hogy sakkozik.
Ez mennyire szól Budapestről, vagy Budáról és Pestről? Ugye azt szokták mondani, hogy van pesti vicc, de nincsen szegedi vicc, meg nincsen pécsi vicc. Tehát ez mennyire egy nagyvárosi sajátosság, és mikortól, és vajon miért kezdett el kialakulni a fővárosban ez a kávéházi kultúra? Tehát ugye ez egy közösségszervező, információ cserélő, tulajdonképpen információs piacnak is mondhatnánk. De mikortól datálódik ez?
Ez tulajdonképp rém egyszerű, mert az történik, amikor kimegy a török. Ugye 1686, török kimegy. Akkor valahogy gatyába rázza magát itt ez a maradék, aki rendkívül kis létszámú közösség, mert a 25 ezres Budából és a körülbelül 5 ezres Pestből az ostrom után marad 1000 túlélő, és azok kóvályognak itt szerencsétlenek. És akkor jönnek a betelepítések, hozzák a svábokat, nem hozzák, de jönnek maguktól a rácok, ugye a szerbek. És Buda a borból fog élni tök jól, tehát Buda az egy mezőváros lesz, és köszönjük szépen, 4 évszak van meg, hepe-hupa, a budai nép lassú, és az évszakokhoz igazodik. A pesti oldalon ott olyan a főd, hogy a babukfencet nem lehet vetni, nemhogy ennivalót, ezzel szemben ott marad egy néhány, vagy bejön, nem tudom, egy néhány kereskedő. Görög-román, aromán, cincár, effélék. És ők fogják kérni a császártól, hogy Pest szabad királyi városi jogai között a vásártartás jogát, azt legyen szíves most üstöllést visszaadni nekik, és akkor tényleg kapnak két ütemben összesen 4 vásártartásra jogot. Na most a 4 pesti vásár, ugye március 19 József nap, június 8 Medárd nap, augusztus 20 akárhány Szent János fejevétele, abból lesz Szent István, és az utolsó az a Lipót napi vásár november 15. Na most az 1700-as évtizedre főgyarapszanak már 3000 lélekre. Pestben szülött lakossága, vagy hát jövevény lakossága. De egy vásárra ide csődül nekik 30000 kereskedő. Mindenhonnan. Egy hatalmas, 200 kilométeres sugarú körből jönnek ide a vásározók mindenféle lehető járművel. Na most ennek a töménytelen embernek, ennek ugye kell ágy, ahol lehajtja a fejét, kaja, innivaló. Pénz kereskedelmi szolgáltatásokra van szükség, mert szeretne pénzt váltani, kölcsönözni, a másik meghitelezni. A portékáját akarja raktároztatni, őriztetni, és esetleg fuvaroztatni, mert lehet, hogy hajóval jött, de 6 szekérrel fog elmenni. Információra van szüksége, szórakozni szeretne, az anyjukomtól eltagadott haszon töredéket szeretné ilyen hivatalból kedves fehérnépekre fordítani, akik itt erekészséggel nagy létszámban vállalkoznak. Tehát Pest lakossága részben maga is kereskedik, részben meg szolgáltat. És akkor ennek megvannak a nyomai még, a Kisfuvaros utca, Nagyfuvaros utca, tehát hogy ezek megvannak. Meg a régi piactereknek a helye tök jól látszik a város szerkezetben, úgyhogy a Deák tér, Madách tér, Erzsébet tér, az volt a legnagyobb piactér, és egyébként meg a Dunapart és a Kiskörútvonala végig a fal mellett, a piac jó széles országúton. Na most ez megy, és ennek semmiféle infrastruktúrája nincsen. Úgyhogy nincsen bank, tős, de 1700-as év semmi nincs. Ezzel szemben mi van? Kávéház van. És a kávéház az alkalmas arra, hogy ott te lebonyolítsál egy több szereplős, hatalmas értékekre menő, bonyolult, több napra kiterjedő, tolmácsot igénybe vevő nagy tárgyalássorozatot, Mert nem az van, hogy elcserélünk egy mérőbuzát egy pár csizmára, hanem az van, hogy megérkezik az egész Bácskabánát gabonája, megérkezik egész Kis-Ázsia birkabőre, megérkezik az egész Felvidék összes gyolcsa és posztója. Tehát bitang nagy mennyiségű áru és rengeteg pénz. És akkor kell egy normális hely, ahol te lefolytatod ezt a tárgyalást, akkor pár nap után megszületik a megállapodás, írásba foglaljuk, mert ekkora értékeknél már muszáj. Kell egy tiszta asztal, toll, tinta, papíros világosság, biztonság, hogy ekkora összegeket átadjunk. Hát ennek egyetlen terepe van, és ez a kávéház. Ahova majd, mikor már lesz újság, akkor minden újság járni fog, tehát ott az információ, és ahova mindenki bemegy, mindenki mindent megbeszél, tehát a szóbeli információ is ott van. Úgyhogy a kávéház az nem egy sima vendéglátóhely, sőt a legkevésbé az, hanem a kávéház az egy információs bázis, és egy felnőtt napközi otthon, mert ott fogja tölteni az egész napját. Jó, mondjuk, amikor a vásár tart, akkor azért nyilván ott van a árulja környékén valahogy a kereskedő, de már azért az, aki egész Kis-Ázsia birka bőrével jön, annak megvannak erre az emberei. Tehát ő a kávéházba fog ülni, ott köti az üzleteket, szerzi be az infokat, és két vásár között, meg hát mi van, hát készülnek a következő vásárra. Tehát miközben Buda egy mezőváros, aközben Pest egy kereskedőváros, és ennek a kereskedővárosnak tulajdonképpen a munkás élete az a kávéházakba zajlik.
Az információ fontosságáról beszéltél az előbb. Van egy legenda, hogyha rosszul mondom, akkor majd kijavítod, de én úgy tudom, hogy ugye Karinti egyszer elhatározta, hogy megméri, hogy milyen sebességgel terjed a vicc, milyen a vicc sebessége ugye Budapesten, és azt hiszem talán úgy szól a fáma, hogy a Hadik kávéházban elmondta a viccet Budán, aztán átsétált Pestre a centrába, ez másfél óra volt, és ott már neki mesélték el ugyanezt a viccet.
Igen, hát azt hiszem 3 órával később merészkedett át, igen, de ez a 3 óra engem csak azért érdekel, mert jóval korábban, 1906-ban Molnár Ferenc ír egy kis tárcát a Pesti Társaság címmel, ahol ugye az álszent gazember, aki maga is 0-24-ben a kávéházban él, úgyhogy egy szava nem lehetne, de ott ráz az öklét, hogy ez micsoda egy családgyilkos intézmény, mert hogy mindenki a kávéházban van, ahelyett, hogy otthon gyereket nevelne, meg nem zene, meg mit tudom én. De mondja a Molnár, egy elvitathatatlan érdeme azért mégiscsak van a Pesti Kávéháznak, és ez az, hogy a pesti népet nem lehet bolondá tartani. Mert itt egy város összes férfiai, és én sietve hozzáteszem, hogy az összes női is, minden áldott nap minden újságot elolvasnak, és amit mondja a Molnár, és itt vagyunk Karintinál, amit az egyik kávéház 2-kor tud, azt 5-kor tudja valamennyi. Tehát ő nem csak a viccre, hanem általában a hírre, az információra mondja azt, hogy annak a terjedési sebessége Budapesten 1906-ban 3 óra.
Facebook, internet és mindennél, wifi nélkül.
És wifi nélkül, de tulajdonképpen a kávéházra azt is mondhatom, és amikor iskolásoknak beszélek erről, akkor szoktam mondani, hogy a kávéház az egy élő Facebook. Mert mindenki tag. Mindenki több csoportban is tag, több oldalt látogat rendszeresen, több kávéházban törzsvendég. És ahogy ma te elvileg 5 lépésben jutsz el a Facebookon az Egyesült Államok elnökéig, ha ügyes vagy, ugyanígy lehetett eljutni egy külvárosi Zug kávéházból a felsőházig. Csak kellett tudni, hogy ki melyik kávéházba jár, és hogy ki ismer valakit ott, aki ismer valakit a másikba, aki ismeri azt a személyt, akit keresünk. Tehát, hogy egy hihetetlen kapcsolati hálót biztosított a budapestiek számára a kávéház, és tényleg mindenki több helyre járt. Mert egyszer ugye megreggelizel valahol a saját lakásod tőszomszédságába. Na most, ha kereskedő vagy, akkor be fogsz ülni abba, amelyikben máskor is egész nap mindig ülsz, és onnan ritkábban mozdulsz ki. De ha nem, hanem mondjuk dolgozol egy hivatalba, akkor át fogsz menni ebéd után meginni egy kávét az ott ahhoz legközelebb lévő kávéházba. Az iparosoknak, meg a szabad foglalkozásoknak is rengeteg olyan törzseje van, ami jellemzően az övék, de ez soha nem kizárólagos. Tehát soha nem az van, hogy zárt klubokká válik egy kávéház, mindenki jár oda, csak tudjuk, hogy hova jár a marhakereskedő, hova jár az orvos professzor.
És akkor nem kocsmákról beszélünk, tehát az ember azt gondolja, hogy egy pék, egy, nem, kávéházról.
Hát egy ékmester, aki mondjuk 6 legénnyel dolgozik, hát de aranyláncon viseli az óráját, zsakettet hord, és ipartestületi tisztviselő, tehát hogy ne, persze nem. Hát
melyik az a legkevésbé tehetős réteg, mondjuk az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején, amelyik már megengedhette magának, hogy kávéházba járjon, ha nem is mondjuk a New Yorkba?
Egy viszonylag olcsó külvárosi kávéházban már egy jó, mondjuk iparos segéd is be tud menni. Tehát mondjuk azt, hogy az iparosság alsó közép rétege, az már kávéház látogató, az arisztokráciaik bezárólag egyébként kávéház látogatók. Tehát tudunk egy csomó arisztokratáról, aki szívesen elmegy a kávéházba. Például volt egy ódeszkálki herceg, aki rendszeresen látogatta a miénk kávéházat a József körúton, mert ott az összes szociáldemokrata lapot járatta a kávés, a nyomdászok kedvéért, mert ott volt egy lukkal arrébb a Gutenberg téren a nyomdász székház, és oda jártak a nyomdászok. Abban is volt ugyan kávéház, de annak a kávésnak nem sikerült magához láncolnia érdekes módon a nyomdászokat. Oda járnak, és ódeszkálki herceget ez érdekelte, és ezért ő rendszeresen a miénkbe járt, és a egész Európa, tehát úgy értsd, hogy itt egész Európa összes szocdem újságja ott van. Az angoloktól az oroszokig minden ott van, és akkor ő jár, és az összes nyelven ezeket olvassa.
Nem sikerült magához láncolni annyira, nyomdászokat mondod. Mit kellett tudnia egy kávéháznak nyújtani ahhoz, hogy kialakítsa a törzsközönségét, hogy oda vonza, csábítsa az embereket? Tehát nyilván kellett jó kávé, gondolom, meg kellettek újságok ezek szerint.
Igen, az újságválaszték az nagyon fontos, és ebben óriási verseny van a kávésok között, hogy ki járat többet, és ki milyen fajtákat járat. És akkor például, hogyha egy kávés arra gyúrt, hogy ő a, nem tudom, a jómoduli potvárosi asszony közönséget beszoktassa, akkor ő a Chic Parisien-től kezdve a legmenőbb londoni divatlapokig megrendelt bármit, koszt-vaszkoszt, mert akkor biztos lehetett benne, hogy ez a nőközönség oda bemegy. Mondjuk abban is biztos lehetett, hogy oldalakat kitépnek Sunyin, és szaladnak vele a külső dobucai varónőhöz, de ezeket ő megrendelte. A legtöbb újság, amiről tudok én, az a New York megnyitásakor 400 féle újságot járatnak a Harsanyi testvérek. Tehát ma egy nagy Szabó Ervinben nem jár ennyi újság. Úgyhogy ez... Azon kívül, hogyha a kávésnak van affinitása a művészekhez, a művészetekhez, akkor, de nem is csak, ha nem kellene hozzá nagy affinitás, mert ők belátták azt, hogy a művész, a celeb, az akkori celeb, az bevonza a fizetőképes polgárt.
A rajongókat.
És egy bölcs öreg pesti kávés, nem tudom biztosan, hogy a Harsányi Adolf volt-e, de talán igen, arra a kérdésre, hogy miért tűri ezt a fizetésképtelen, hitelképtelen, viselkedésképtelen bagást a kávéházában, azt felelte, hogy kérem szépen, azért, mert ahova ezek járnak, oda járnak a szép nők, és ahova a szép nők, oda járnak a gazdag férfiak. Úgyhogy egy ilyen csodálatos szimbiózis, de tényleg, mint a szavannán, hogy ül a víziló hátán a kicsi madár, onnan figyeli, hogy van hal, nincs hal, közbe leszedi a víziló hátáról a férgecskéket, és akkor így el vannak egymással, tehát, hogy mindenki jó valamire. És hát nyilván ez egy határig ment így, és egy igazán jó vérbeli főpincér azért tudta, hogy kinek hitelezhet és meddig. De az volt a gyakorlat, hogy ugye szegényíró hitelbe kávézik, hitelbe kapja az írótálat, de amikor bemutatják a darabját, de amikor megjelenik a kötete, és végre kap pénzt a piadótól, akkor nem csak, hogy megadja a tartozását, hanem pusás borravalóval tetézi, és akkor ez valahogy mégiscsak így működött. És ha valaki nem adta meg, akkor azt tudták. És akkor onnantól kezdve, ha valaki elvesztette a hitelét egy kávéházban, annak egész Budapesten vége volt.
Beszéltünk az előbb egy pillanatra New York kávéházról, ugye most október 21-e van, akkor készül ez a felvétel, és 130 éve október 23-án nyílt meg a New York Palota, jól tudom, és két nappal később a földszinten megnyílt a New York kávéház, amelyikről azt mondják, hogy Európa legszebb, vagy talán
hát a világ legszebb,
a világ egyik legszebb kávéháza természetesen. És már a megnyitás pillanatában, ha jól tudom, akkora sikere volt, hogy kapacitálták a tulajdonost, hogy legyen egy 0-24-es kávéház.
De aztán... most arra nem kellett kapacitálni senkit soha, mert a kávéház név viselésének megvoltak a bizonyos szabályai, tehát a minimum 150 négyzetméter alapterület, 4 méter belmagasság, ugye rohadt nagy füst van, szivar, pipa, büdös, minden 4 méter. Utcaszinten kellett lennie a kávéháznak, tehát bemész, nem denevér csapong a padláson, nem patkány kóvályog a pincébe, utcaszint bemész, ott vagy, és 2 biliárdasztal. Ez volt a kötelező. Amelyik üzlet ezt teljesítette, az kávéház volt, és az 0-24-ben nyitva tarthatott, és nyitva is tartott. Amelyik nem teljesítette, de sokszor csak azért, mert a kávés akart aludni. És azt mondta, hogy akkor ő nem teszi be a biliárdot, és hiába elég nagy a kávéháza, meg a másik 3 kritériumnak megfelelő, nem akar éjjel-nappal nyitva tartani. Akkor ő kávémérés. És a kávémérés az legkésőbb este 10-kor bezár, és leghamarabb reggel 5-kor nyit ki. Úgyhogy ez a két üzlettípus van, jó napot kívánok. Tehát ilyen hülyeségek, hogy kávézó, ilyen szó nincs, ez nem létezik ettől. Én sikítófrászt kapok, mikor hallom, hogy a New York kávézó anyátokat, persze. Tehát kávéház. Úgyhogy biztos, hogy a New York az első perctől nyitva volt 0-24-be. Itt inkább az az érdekes, hogy ott megindul egy nagyon tehetséges és jó kávés, aki az Albázia kávésának a testvére. Hát van a Steyer Gyula az Albáziában, és a testvére a Steyer Sándor, aki viszont üzletről üzletre vándorolja végig Budapestet, mindenhol megnyit, mindenhol először megy, mint a raketta, majd lendületesen tönkre megy. És én nem tudom, máig se tudom még, hogy most azért-e, mert lovizott, kártyázott, csajozott, elköltötte, elherdálta, nem figyelt oda, úgyhogy míg a testvére maga a megbízhatóság, addig a Steyer Sándor maga nem a megbízhatóság. És akkor ő egy ilyen katonazenés csimbum cirkuszt csinál a New Yorkból, abban az időben, ugye most az 1890-es években járunk, tele van a nagykörút zenés kávéházakkal, azért az persze nagyon szigorúan meg van mondva, hogy mertől meddig lehet zenélni, meg hogyha már este 10 után, akkor takarodja le a szepáréba, és ott is csak egy cigány cincoghat, szóval, hogy így nagyon a csendrendelet, nagyon komolyan van véve, de délután katonazene, és akkor jönnek a nagykövér terebélyes erzsébetvárosi asszonyak a porontjaikkal, akkor ott sikítva dzsemboriznak ebbe az óriási térbe, és akkor ez tök buli. De 1900-ban a Steyer leköszön, vagy elküldi őt a New York biztosító, ezt sem tudom még, hogy itt mi történt valójában, tehát mi volt az oka annak, hogy a Steyer föladja, és akkor megjönnek a Harsányi fivérek, akik viszont 13 vagy 14 évig ezt nagyon kiválóan fogják csinálni, és ők biztos, hogy nem azért hagyják abba 13-ba azt hiszem, mert hogy nem jó a dolog, mert a dolog jó. Csak onnantól kezdve akkor ők már átállnak a kávékereskedelemre.
Nagyon sokféle szolgáltatást nyújtott a kávéházi tevékenységen kívül egy kávéház, hogy olvastam, tehát ott tulajdonképpen a hajvágáson, az orvosi vizsgálaton szinte ügyvédet biztos lehetett találni. Tehát ez pont ezzel függ össze, hogy bizonyos szakmák képviselői gyakorlatilag az életüket ott élték le?
Igen, meg hát az volt a legkézenfekvőbb, hogy az ember bemegy a kávéházba, akkor a főúrnak a mellén zsebében biztos van egy ilyen kicsit már besárgult aszpirin, de van neki egy aszpirinje, ha fáj a fejem. Ha ez nem múlik el, akkor meg kell tőle kérdezni, vagy ha én egy bennfentes kávéházi vendég vagyok, akkor tudom magamtól is, hogy mit tudom én, ottan a helyi doktor bácsi melyik asztalnál tarakozik. Akkor oda lehet menni hozzá, de Krúdi azt mondja, hogy a fiatal ügyvédek és orvosok, akiknek még nincsen pénzük arra, hogy saját rendelőt, illetve irodát béreljenek, a kávéházba tartják a rendelő óráikat, és akkor oda kell menni hozzájuk, mert is lehet tudni, hogy az mikor van. És akkor oda lehet ülni az asztalához. Hát most belegondolsz, hogy most elmész a körzeti sámánhoz, hogy akkor mi történik. Üsd ki a nyelved, megméri a vérnyomásod, esetleg meghallgatja a hátadat, majd ugyanazzal a lendülettel szakorvoshoz küld, hát fölír valamit esetleg. Na de ami ott történik egy körzetorvosi rendelőbe, azt az esetek túlnyomó többségében, mondjuk az EKG-t leszámítva, egy kávéházba is meg lehetett csinálni. Meg is csinálták. Tehát, hogy ez így ment. És akkor ügyvédet találsz, egyáltalán mindennek szakemberét, szakértőjét, vagy valakit, aki ismer valakit. Úgyhogy valóban. És akkor vannak olyan kávéházak, igen, ahol a ruhatár mellett nyitnak egy kis borbély műhelykét, manikűr az rendszeres, pedikűrt nem láttam még, de manikűr az van, hogy a keze az embernek rendben legyen, mert hát mégis vagy beszélsz ki magát, hogy ilyen fekete körmök, csúnya. És akkor mi van még? Hát nem tudom, ezek, ami ilyen kézenfel, trafikáru például, ugye az egy adott pillanatban, amikor a trafik ugye az régen is egy állami monopólium, a dohány forgalmazás, de egy adott ponton megengedik a kávéházaknak, hogy helyben árusítsanak, és akkor egy darabig a pincérek szórakoznak ezzel, de az nagyon a kiszolgálás rovására megy, úgyhogy ezzel fölhagynak, és akkor az újságos gyerek mellé, aki a nátkeretes újságtartókkal, vagy a bőrmappákkal szaladgált az asztalokhoz, oda vitte az újságot, átvitte máshova, az újságos gyerek mellé besorakozik a szivaros gyerek, aki egy ládával a nyakába, ott futkos, és akkor a trafikárut azt ő forgalmazza, és számol el vele persze a főpincérnek.
Ennek a nagyon pezsgő kávéházi kultúrának mikor kezdett vége szakadni? Mi vetett ennek véget, és mi az, ami miatt nem tudott olyan szintre visszajönni, nyilván a közönség is megváltozott, és hát az egész politikai közeg, amiben volt, de hogy mikor datálódik a hanyatlása ennek?
A hanyatlás egyszer megkezdődik a zsidó törvényekkel, mert Pest kávésainak körülbelül a 80%-a zsidó, köztük olyan szakemberek, akik már negyedik, ötödik nemzedék óta csinálják, családi kávéház, az család összes vagyona mindene benne van, szóval ez borzasztó, ami velük történik. És közülük rengeteget elvisznek, és nagyon-nagyon sokan nem fognak visszajönni, és hát a vendégeket is elviszik mondjuk, sőt azt a vendégkört, amelyik ugye Budapest lakosságának azért körülbelül a 20%-a a századfordulón zsidó, és hát azzal együtt is, hogy ez egy kicsit finomodik, de hát azért még így is nagyon sokan vannak, és a kávéházi közönségben is értemszerűen nagyon sokan, hiszen a kereskedelmi élet azért mégiscsak legnagyobb részt önálluk bonyolódik, akár a kis üzletekre, akár a nagyon-nagyon nagyokra gondolok. Na most a háború az üzletekbe is szörnyű károkat okoz, mert hogy rengeteg üzletet nem csak kirabolnak, de összetörnek, szétlőnek, lebombázzák házastól, mit tudom én. És akkor a kávés családok minden megmaradt emberi és anyagi forrásukat beleállítják abba, hogy újraindulni, és 1945-től 49-ig, ahogy a város újra éled, a kávéház is újra éled. És majdnem annyi kávéház lesz megint Budapesten, mint a háború előtt. Na most ugye a kommunisták megvárták ügyesen, hogy tegye bele a család az összes pénzét, tegye bele a mindent, legyen megint az üzlet olyan, ami ennek lenni kell, hogy gépészetileg meg a falak ki van festve, az, hogy a kávéházi bútorral mi lesz, annyira nem érdekli őket, de maga az üzlet rendben van téve, na, és akkor jönnek és államosítják. És ez persze nem csak a kávésokra igaz, hanem hát mindenki másra is igaz, úgyhogy ugye az államosítás úgy megy, hogy az alkalmazotti létszám szerint mennek lefelé. hogy a legnagyobbaktól az egyre kisebbekhez, és akkor a végén már csak a néhány alkalmazottal működő, vagy az alkalmazott nélkül működő egy-két szerencsétlen, ugye ők maradhatnak meg a magánszektorba, de őket is szövetkezetekbe, ipari szövetkezetek, fogyasztási szövetkezetek, tehát ilyenekbe azért bepofozzák. És a kávéház nem fog föltámadni. A helyére bizonyos mértékig bejön az eszpresszó, de az eszpresszó az nem arra való. Ugye az eszpresszó már az 1920-as évek végén feltűnik ugyan Budapesten, jelentőségre majd a háború előtti 40-es években kezd már szert tenni, és a megszűnő kávéházakat valamennyire pótolni fogja, de a kávé vagy az eszpresszónak pont az homlok egyenest az ellenkező a lényege, mint a kávéháznak. A kávéházban te egész nap ott vagy, információkhoz jutsz, beszélgetsz embertársaiddal, törzsasztalok vannak, baráti társaságok járnak össze rendszeresen oda, és így tovább, és akkor bizonyos kávéházakban ugye vannak, mondom, a marhakereskedők, meg a pénzébérelhető hamistanúk, meg a műszem és művégtagkészítők, de ott vannak a jelentős politikus kávéházak, és a jelentős politikus kávéházakból időnként leváltják a kormányt. Nagyon helyesen. Az eszpresszó az rövid tartózkodásra való, az arra való, hogy ebédszünetbe leszalad két tisztviselő két különböző hivatalból, a fiú, lány, megisszák a kávéjukat, esetleg bekapnak egy szendvicset, lopva egy csókot váltanak a Szabadnép kiteregetett száma mögött, és utána mindenki iszkol vissza a helyére. És hát a Nagykörúton mondjuk ott azért vannak ezek a zenés eszpresszók, ahol tánc van, meg zongora, meg öt órai tea, meg ilyesmi, de ez megint egy tök más műfaj. Az a szórakoztatásnak a világa már megint nem arról van szó, hogy információ és kormányváltás. Tehát a semmitől úgy nem rettegnek Rákosiék, mint a kávéháztól. És ezt én nagyon egyszerűen meg tudom fogalmazni, hogy mi van. A kávéház az a polgári demokrácia number one fellegvára. És végignézed az európai nagy történelmet, akkor azt látod, hogy az angol polgári forradalom kávéházakból, a nagy francia forradalom kávéházakból. 1848 jön a népek tavasza, és akkor Milánótól Krakóig közte félúton a Pilvaxal kávéházakból. 1918 polgári radikális mozgalmai kávéházakból. De ezek mind polgári és demokratikus forradalmak és mozgalmak. Ezzel szemben van neked ott a diktatúra meleg ágya, a kocsma. Na most az teljesen nyilvánvaló innentől kezdve, hogy most, hogyha egy rendszer a kávéházakat támogatja, preferálja, szereti, élteti, akkor az mit gondol a világról, meg hogyha ingyenes a pálinka főzés, hogy akkor az mit gondol a világról, vagy adómentes a pálinka főzés. Tehát, hogy így ezek ilyen már egy kicsit távolabbi összefüggések, és ezekből látszik, hogy ez az én kutatási területem egy nem feltétlen ártatlan dolog, de
ezek ma is érvényes összefüggések? Tehát el tudod képzelni, hogy lenne létjogosultságuk a kávéházaknak most a mai Budapesten, a jelenlegi politikai atmoszférában?
Hát persze, ez el is kezdődött a rendszerváltáskor, akkor nagyon hirtelen minden sarkon egy kávé nyílt, és az emberek úgy jártak a kávéházba, hogy csuda volt nézni. Csak aztán, ahogy változik a világ, meg a társadalom, meg a minden, akkor a kávéházak mellett, vagy ezek mellett, a kafék mellett, mert ezeknek a régi helységeibe betüremkedett a tüsténbuci, az amerikai tüsténkaja, és betüremkedtek a bankok. Na most közben, ugyanakkor, miközben a kafék nyílnak, elkezdenek megjelenni a romkocsmák. És valójában a romkocsma szolgáltatta ugyanazt, amit a régi kávéház tudott, hogy gyakorlatilag éjjel-nappal nyitva van, hogy oda bemész, viszed az egyetemi jegyzeteidet, ott hagyod két óra múlva, visszamész érte, vagy kikötöd a gázsőhöz a biciklit, a kutyát, vagy a nagymamát, és később visszamész érte. Tehát, hogy, és akkor így abban élt mindenki, és akkor egyszer csak valami történik, és ketté ágazik a romkocsma, az egyik része az megmarad egy kicsit még mindig, ugye a fiatal értelmiség egyetemi korosztály törzsejének, de már nem úgy, mint korábban, a másik pedig egyértelműen elmegy az angol hányó turizmus kiszolgálásának az irányába, és tehát egy ilyen rendkívüli prostituálódása zajlik ennek az egésznek, és vele a város, vagy azok a város részek, amelyek ezeket a helyeket kénytelenek eltűrni és elviselni, és a hatalomnak erre semmilyen válasza nem volt. Tehát egyáltalán semmilyen módon ezt nem próbálta befolyásolni, ami egyfelől annyiba helyes, hogy nem jó, hogyha nagyon beavatkoznak az üzleti életbe. Másfelől azonban itt nem abba kellett volna beavatkozni, hanem a helyben lakó polgárság képviseletét kellett volna az önkormányzatoknak olyan módon ellátni, hogy megvédjék a polgárokat attól, amit most el kell nekik szenvedni. És azért az, hogy most mit tudom én, mit csinálnak az Airbnb-kkel, meg a zajjal, meg a mindennel, de ezt sokkal hamarabb, ezt az elején ki kellett volna jelenteni, hogy bocsánatot kérünk, ez a mi városunk, itt mi vagyunk a lakók, mint az országúton átkelő sünök, mi 1 millió év óta itt járunk át, és itt élünk, és tessenek szíves ezt tiszteletben tartani, és nem engedni, hogy a vállalkozó a saját haszna érdekében tökéletesen semmibe vegye az ott lakóknak az érdekeit, és hogy ezzel átalakuljon egy komplett városrész. Na most itt már nagyon messzire megyünk persze a kávéháztól, de hogy ezek fontos dolgok, igen, hogy a vendéglátás az mindig valahogy leképezi a társadalmi igényeket. A társadalom politikai vezetői mindig azok, akiket a társadalom maga fölé így vagy úgy megválaszt, vagy ott megtűr. És akkor hát onnantól kezdve ugye e között mozog valahogy a vendéglátó, és alakulnak át a vendéglátás műfajai. Sokszor nagyon, nagyon, hogy mondjam, szívettépő módon. Igen.
Ez egy nagyon komoly kulturális hagyaték, a kávéházi kultúra, és végezetül arról kérdeznélek, hogy te hogy látod, hogy hogy bánunk az örökségünkkel? Most hirtelen egy olyan cikk jutott az eszembe, amely a Landerer nyomdával foglalkozott, ugye a Petőfi emlékévre nagyon sok pénzt szánt a kormány, milliárdok mentek el, az pedig romos, rettentő, szomorú állapotban van. Tehát hogy látod ezzel az örökséggel, mennyire bánunk úgy, ahogy kellene?
Mostan az van, hogy az egész történelmünk tulajdonképpen a politikusok játszóterévé vált, és ami az ő akut politikai érdekeiknek megfelel, vagy az ő szája ízüknek megfelel, vagy szájuk ízének megfelel, azt tolják, azt nyomják, azt torzítják, azt hamisítják kedvükre, tehát, hogy tulajdonképpen emlékezett politika van, és nem emlékezett van, hanem emlékezett politika, és hát rendkívül szerintem alantas eszközökkel is próbálnak ebbe belenyúlni, amiért én írtó mérges vagyok, és az, hogy a kulturális örökségünket azt ez a mostani rendszer hogyan méltányolja, vagy hogyan kezeli, azt ugye a legjobban azon lehet lemérni, hogy mivé tették az örökségvédelem összes intézményét. Hogy hol van a műemlékvédelem, hol van az örökségvédelem, ugye szanaszét van szórva most a régi központi, és jól működő, és nagyszerű szakembergárdát felsorakoztató intézmények, azok fel vannak robbantva, azok szanaszéjjel vannak, és akkor mindenhol kuksol egy kis tisztviselő, akinek tulajdonképpen semmi beleszólása. Az építéshatósági ügyeket az önkormányzat kezéből kicsavarták, tehát nem az önkormányzat a saját polgárai, vagy az ott lakók érdekében, és az ő igényei figyelembevételével tud dönteni arról, hogy bizonyos építkezés legyen, vagy ne legyen, hogy bizonyos felújítás, vagy bontás, ne hogy Isten legyen, vagy ne legyen, hanem dönt egy kormányhivatal, és ami a legborzalmasabb szerintem, és a legjobban fölháborít engem, ez a kiemelt beruházásoknak a rendszere, amiről most ugye azt tudjuk, hogy azt hiszem, hogy körülbelül 5000 kiemelt beruházás van ebben a pillanatban Magyarországon, ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy 5000 folyamat teljesen törvénytelen. mert hiszen ha nem lenne törvénytelen, akkor nem lenne szükség rá, hogy minden törvény hatálya alól kivegyük.
De lehet a kormány érveiben szerinted valami, hogy elhúzódna, szükség van rá, egyszerűsíti, hiszen ezzel érvel a kormány, és azzal, hogy így egy kézben gyorsabban végre tudja hajtani ezeket a beruházásokat. Mit gondolsz erről?
Lehet, hogy gyorsabban, de hova a francba kapkodnak, tessék mondani. Tehát most, hogyha egy épület annak idején megépült 40 év alatt, akkor most miért gondoljuk mi azt, hogy egy fél év alatt rá kell tenni minden pecsétet valamire, ami egyébként a hatályos jogszabályokkal teljesen ellentétes. Úgyhogy szerintem egyrészt semmivel nem indokolható ez a kapkodás, másfelől pedig azt jelzi, hogy egyáltalán nem maga az a dolog fontos, hanem fontos részben az a pénz, amit majd kaszálnak belőle azok, akik sietnek kaszálni, másfelől pedig fontos az a politikai haszon, amit ezekből nyerni gondolnak. Tehát, hogy egyáltalán nem magának a dolognak a becséről, vagy a megbecsüléséről van szó, és most a legutóbbi ilyen, amitől én tényleg epét hányok, az a rádiónak a szétbombázása és a tönkretétele, és azért ez, hogy a hagyományokról mit gondolunk, hát majd pont a katolikus egyház lenne az, amelyik a saját hagyományainak a tiszteletébe nem viselkedhetne így a magyar történelem hagyományaival szemben. Hát hogy képzelik már? Hát mit képzelnek már? Hát miről beszélünk? És akkor ez kiemelt beruházás, és mindent eltolunk a vérbe, és azt a rádiót, ahol az én apám fiatal újságíróként elkezd dolgozni az 1920-as években, azt most bedarálják a Békés Istől, Hatos Stúdióstól, Mindenestől, ha ez tényleg így megy ez a folyamat. És az látszik, hogy mindent erőből csinálnak, és dafke. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy abban a pillanatban, mint valamilyen civil mozgolódás megindul egy ilyen ötlettel szembe, akkor abban a pillanatban erőből csak azért is át akarják nyomni. Most például a múzeumok Debrecen behelyezése, ugye ez, hogy nem csak a...
Igen, ez is már egy régóta.
Tehát ez is most milyen hagyományokról beszélünk, először is, hogy bánunk ezzel a hagyománnyal, tehát most gyakorlatilag a Lázár akar építeni a nem tudom melyik német autógyárnak egy kiállító helyet a semmi közepén, csak autóval megközelíthető módon, miközben itt van a Magyar Műszaki, és ne felejtsük ki a műszaki részét, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak a teljes anyaga Budapesten, és a gyerekek nem fognak elmenni Szombathelyről Debrecenbe, osztálykirándulásra a Közlekedési Múzeumba. Hát vicc az egész.
Mielőtt beültünk a stúdióba, azt mondtad, hogy a békés nyugdíjas életet élsz, de hát ez a kávéházi történet, ez kimeríthetetlennek tűnik. Ne tervezel újabb könyvet, esetleg dolgozol valamin?
Persze, állandóan történnek dolgok. Most két könyvön dolgozom, és ez tavasszal is úgy lesz, hogy megint majd kettőn fogok. Az egyik az mondjuk, szóval az úgy lesz könyv, hogy korábban megjelent írásaimból megjelent egy válogatás tavasszal, aminek az a címe, hogy az én Budám. Most jön karácsonyra az én Pestem, és tavasszal majd jön egy se nem Buda, se nem Pest, de hát az is gasztronómia történet, vendéglátás történet túlnyomó részt, ami abban van, vagy lesz. A másik, amit csinálok, ott én másodszorban vagyok csak szerző, mert elsősorban szerkesztő vagyok. A Fekete Sas kiadónak van egy nagyon jó kis könyvsorozata, aminek az a címe, hogy Budapesti kultúrtörténeti séták. És ez mindig egy sok szereplős történet, úgyhogy minden témakörnek a szakértője írja a rávonatkozó fejezetet. Megjelent a Andrássy út, Kiskörút, a régi pesti városfal mentén, Margit-sziget, Gellért-hegy, eddig ez volt, és most elterveztünk egy Tabán és Krisztina város kötetet, de most kellett szembesülnöm azzal, hogy nem fér bele egy könyvbe. Úgyhogy most, ha minden igaz, akkor még idén megjelenik a Tabán fele, és akkor tavasszal fogjuk csinálni a Krisztina város felét. És hát az is egy meglepően nagyon sok, nagyon, nagyon érdekes dolgot tartalmazó könyv lesz, mert hát maga a hely olyan, hogy csak ezt nem tudják az emberek, hogy azért Budán is volt élet, és nagyon sok érdekes épület és történet és minden, tehát ezeknek a szerkesztője vagyok ezeknek a könyveknek, és akkor kiváló kollégákkal dolgozom együtt, úgyhogy...
Hát jó munkát, jó egészséget kívánok
köszönöm
hozzá,
szépen.
És köszönöm szépen, hogy eljöttél, Sali Noémival beszélgettem.
Én is köszönöm a meghívást.